Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A gazdasági hidegháború a legrosszabb, ami történhet Európával és a magyarokkal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a családok életszínvonalának megvédése érdekében vezeti be a gazdasági semlegesség politikáját. Felhívta a figyelmet arra, az Unió ma dönt arról, hogy büntetővámokat vet ki a kínai gazdaságra, amit hazánk ellenez. Óriási veszély a gazdasági hidegháború, mert az elsősorban Magyarország exportorientált gazdaságát sújtja, ezért harcolni kell ellene, mert ez a családok mindennapi életszínvonalával legszorosabban összefüggő kérdés, fejtette ki. A gazdasági semlegességet sokan nem nézik majd jó szemmel, de jövőre már 3,5% lehet a GDP bővülésünk, a siker pedig segít kivédeni a támadásokat, tette hozzá a kormányfő. Orbán Viktor úgy értékelt, a turizmus és az élelmiszeripar jó állapotban van, míg a járműipar köhög, az európai piac most hátrányt jelent, ahogy fogalmazott. A fizetésekről azt mondta, eddig az infláció volt a legfőbb probléma, de mára megállt az árak gyors növekedése, a legfontosabb, hogy a munkadók emeljék a béreket a magasabb árak miatt. Elhangzott az is, óriási a csábítás, hogy a nemzetközi ügyekkel foglalkozzon Magyarország a rengeteg háború miatt, de nekünk magunkkal kell törődni. A közel-keleti helyzetről azt mondta, az ottani háború levét mindjárt megisszuk, ennek eredménye a forint gyengülése. A miniszterelnök arról is beszélt, az orosz-ukrán háborúban nincs esély a békére a két fél álláspontja miatt, egy ilyen helyzetben a nemzetközi élet szereplői terelhetik a béke irányába a feleket, tette hozzá. Ennek az eredménye, hogy a kínaiak és a brazilok vezetésével megalakult a békebarátai csoport, jelezte ugyanakkor azt is, sok múlik a közelgő amerikai elnök választáson. A francia elnök pessimista megjegyzéseket tett az Európai Unió gazdasági jövőjéről a berlini globális párbeszéd konferencia egyik panelbeszélgetésén. Emmanuel Macron szerint az Amerikai Egyesült Államok és Kína is sokkal előrébb jár bizonyos kihívások kezelésében, és könnyen végleg hátrahagyhatnak bennünket. Az Unió 2-3 éven belül teljesen kiesett a világpiacról, ha a megszokott gazdasági menetrendet követi, ez pedig az EU széteséséhez vezet, fejtette ki aggodalmát. Ezrek vonultak fel tegnap soha többé háborút felhívással Berlinben a Német Egység napján. A tüntetők transzparensein egyebek között gránátok helyett diplomaták, illetve állítsátok meg a háborút azonnal, ne szállítsatok fegyvereket Ukrajnába, feliratok voltak olvashatók. Többen békegalambbal díszített zászlót lengettek. Bekérette Németország magyarországi nagykövetét a külgazdasági és külügyminiszter a szerda esti beszéde miatt. Szijjártó Péter szerint az elhangzottak sértőek Magyarországra nézve. Julia Gross a Német Egység napja alkalmából tartott megemlékezésen diplomaták előtt arról beszélt, a magyar kormány letért a két nép barátságának útjáról, a svéd NATO csatlakozás késleltetése pedig egyszerű színjáték volt. A megfizethető lakhatás, a bérnövekedés és a kisvállalkozások további segítése is szerepel a jövő évi költségvetés tervezetében, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter Geszten a kihelyezett kormányülés helyszínén. Gulyás Gergely a tegnapi kormányinfón azt mondta, a 2025-ös büdzséről szóló előterjesztést november elején nyújtja be a kormány a parlamentnek. Kérdése válaszolva reálisnak nevezte az 1000 eurós minimálbér elérését 2028-ra, illetve jelezte azt is, hogy a családi adókedvezmény megduplázásának céldátuma 2026. január 1-e. Továbbra is Libanon elhagyására kéri az ott tartózkodó magyar állampolgárokat a miniszter. Gulyás Gergely megismételte, a közel-keleti konfliktus miatt minden érintettet arra kér a kormány, hogy regisztráljon konzuli védelemre. Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság a kiskereskedelmi különadó miatt. Brüsszel szerint a magyar adózási rendszer sérti az uniós letelepedési szabadságot, mivel a külföldi tulajdonú nagyvállalatokra sokkal magasabb, progresszív különadó kulcsokat vetnek ki az árbevétel alapján, mint a franchise hálózatban működő magyar tulajdonú kiskereskedőkre. A Nemzetgazdasági Minisztérium úgy reagált, a Spár Brüsszellel az oldalán újabb politikai támadást indított Magyarország és a magyar családok ellen. Ezzel olyan intézkedést kifogásol ismét, amelyről 2020-ban az Európai Unió bírósága már kimondta, hogy megfelel az uniós normáknak, tették hozzá. Keresetet indít az Európai Bizottság Magyarország ellen, mert álláspontja szerint a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény uniós jogot sért, korábban Magyarország válaszában már cáfolta ezt. Már több mint 3000 családnak fizettek ki támogatást napelemes rendszerek telepítéséhez a Napenergia Plus programban. Az eddig megítélt forrásmennyiség tizedét közelítik az átutalt összegek, összesen 7 milliárd 850 millió forint értékben. Végül az időjárásról, estig borult lesz az ég, sok eső hullik, többfelé a szél is megélénkül, a csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul, híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikusok Péderi Zsolt és Karkos István nevében is a következő műsor szerkesztője, Papp Péter. Ma Kisgyőrt és Nádudvart látogatjuk meg, ahol két népművészet mesterével is találkozhatunk. Először Kisgyőrbe megyünk. Itt Kékedi László polgármestert hallhatják. Polgármester úr, gratulálok, ugye hát kell ismert, azért vállalni kell, de ehhez a rendezvényhez, és most belehallgattunk Nagy Jánosnak a úgymond a előadásába, vagy nem is tudom, mert minek nevezzem, hát az
köszöntő
volt,
éve.
Köszöntő is, de az is volt, mert azért úgy össze volt foglalva minden benne, hogy már nem is kellene nekem a mikrofont elővennem. Így van ez?
Így van, egy nagyon jó kis videót készített államtitkár úr, tehát összefoglalta, hogy mi is történt, mit üzent a nyár, én úgy fogalmaztam Kisgyőrnek, hát azt üzent a nyár, hogy elkészült a kerékpárútunk, amivel összekötöttük Kisgyőrt Miskolctapolcával, ebből a kisgyőri rész egy 6,6 kilométeres erdészeti, mezőgazdasági és kerékpárút, tehát ez egy széles út, nagyon biztos alapokkal, azon kívül kijelölésre került, illetve kitáblázásra 8,6 kilométer, amivel pedig elérjük a Harsányi tavat. Ez volt az egyik nagy beruházásunk, kormányzatunk legnagyobb beruházása volt idáig, ha az összeget nézem, és plusz még a szociális intézményünk tetőszerkezete nyílászárója is kicserélésre került. Ez egy ilyen hiánypótló beruházás volt, mert minden intézményünk fel van újítva. Ez az egyetlen egy intézmény volt, ami váratott magára, de áll a jó Istennek, hogy ez is most sikerült. Azon kívül pedig volt egy a szokásos nagy családi kézműves táborunk, a Faragó tábor, asszonyokkal, gyerekekkel, mindennel, ami közel 80-an voltunk ebbe a táborba, plusz kibővítettük egy országos népi szobrász táborral, és így készülhetett el egy gyönyörű felirat, Kisgyőr felirat, amit két angyal fog össze, bükkajai tulipános életfamotívumok vannak rajta kifaragva, tehát nem egy hungarocell táblával kiírtuk, hanem azért Kisgyőrben ez másképp van, és mögé került egy életfa, a mögötte lévő életfán pedig rajta van a nemzeti címerünk, természetesen zászlóval végződik, nemzeti címerünk, jobb oldalt a egri érsekség címere, bal oldalt pedig a református egyház, és a legalján pedig Kisgyőr címere. És akkor itt még nem fejeződött be a történet, mert elkészült a református templom udvarára Dévai Bíró Mátyás szobra, mellette a báránya keresztel, 7 darab pad, gyerekjátékok az udvarra, azon kívül a Mocsolyási Katolikus temető kapuja, egy faragott díszes kapu lett kifaragva, angyalkáspadok kerültek a településre. És mit készítettünk mi? Két király, Kis István és Simon Attila, Abba Sámuel és Nagy Lajos királyunk szobrát faragta ki. Ez folytatódott az, amikor a Szent Korona kilátónál elindult királyok sétánya, tehát folytatjuk tovább ezt a folyamatot is. Tehát nagyon-nagyon sok munka elkészült az idei nyáron, de igazándiból ezek az alkotások nem csak az, hogy a település arculatát megváltoztatják, hanem szerintem az emberek gondolkodásmódját meg a lelkére is hatnak, hogy szép helyre jönnek, és ami a legfontosabb, ezt elmondtam az átadó ünnepségen is, hogy a gyerekekre milyen hatással vannak. Tehát amikor sétáltam a faluházba, igaz, ez így nem igaz, mert a feleségem azt mondja, hogy nem tudok sétálni, tehát futottam a faluházba, akkor láttam, hogy a kicsi gyerekek aszfaltrajzokat készítenek, és mit rajzoltak? Tőlük 800 méterre lévő tulipános mintákat a kizsiöl feliratról. Tehát belerögződött az agyukba. A bárányt rajzolták a keresztel a templom udvarról, tehát ez valamikor olyan hatással lesz, hogy most még fel se tudjuk venni, fogni, hogy ez egy kicsi csoda. Tehát nem graffitit rajzoltak, hanem az, ami a lelkük mélyén van, csak látniuk kell.
Ismerlek téged, tudtam én, hogy nem is nagyon fogok tudni megszólalni, no, de hát nem is kellett volna, és elég lett volna, ha itt a polgármesteri hivatal kerítésén lévő táblákat elolvasnám, felsorolnám, hát valószínű, hogy nem igen lenne idő rá mindet, óriási mennyiségű ismertető tábla, köszönő is egyben az, mert hát végül is ki is kell tenni néha a nyert pályázatokat. Nem számoltam meg, mert hát mondom, csak bejövök, mert akkor délre nem ér Szegerbe, de rengeteg nyert pályázat, illetve támogató pályázatot kaptok. Ez miért van? Azért, mert Kisgyőr a fából faragott falu szinte, mert hát úgy is neveznek benneteket, hogy ennyi biztos, hogy az egy négyzetméterre eső fa faragás a világon talán egyedüli itt nálatok, de amúgy is gondolom, hogy kell a hivatalnak a jó munkája, illetve a polgármesteré, aki már sokat gyára vállalja.
Tehát a lehetőségeket meg kell ragadni. Tehát, hogyha egy pályázat kiírásra kerül, és a mi arculatunkra tudjuk varázsolni, akkor abba azt meg kell csinálni, de ezt egy polgármester egyedül ezt nem tudja.
Hát ez természetesen.
Ide rendkívül jó kollégák kellenek, rendkívül jó falu közösség kell, egy nagyon jó képviselőtestület, és akkor abban, ha nem széthúzunk, hanem összetartunk, abban az esetben lehet szépen haladni. És hála a jó Istennek, ez Kisgyőrben megvan. Tehát itt mindig összetartóak voltak az emberek, mert igazából egy zsák település, ha belegondolunk.
Volt, most már úgy mondjuk, nem? Há, a kerékpár út, Erdélyi út, stb.
Igen, de mindig egymásra voltak az utalva az emberek. Ha kicsit a faragásra visszaugrok, akkor háború után például nagyapám szervezte meg azt, hogy vasúti talpfát faragtak. Akinek megmaradt a lova, szállította a helyszínre, akinek meg nem maradt csak egy plankács, azok megfaragták, de kalákába tudtak együtt dolgozni. És ez most is megvan áll ezen a településen.
Gondolom, hogy ahhoz az is kellett, hogy a fafaragók itthont találjanak, hazajöjjenek, ahhoz kellett egy népművészetmestere, egy olyan ember, aki azért bizonyos szintig még a népművészet vezetésébe is valamit tett azért, hogy legyen. Nem csak itt, mert hogyha csak Kisgyőrön lenne, akkor egy sziget lenne, de ez nem sziget, mert azért körbe-körbe ismerem az embereket, hogy bizony-bizony Kisgyőr egy szellemi központ. Amellett, hogy persze nem egy hatalmas település, de azért mégis egy olyan központ, ahova érdemes eljönni. Itt, mikor kukucskáltam, hátra néztem ott a pajtába, vagy nem is tudom, minek nevezitek, hát óriási. Hát a fél falu befér, de faragzik.
Igen, tehát Kisgyőr arról lett híres, hogy a maga a faragásáról, meg maga a népi kultúráról, de nem csak a faragás, tehát igazándiból a népművészet az egy komplex dolog. Tehát, hogyha nincs egy kézműves, mondjuk aki ruhát készít, akkor a néptáncos nem tud fellépni. A kézműves nem tud örülni, hogyha a néptáncos, és a néptáncosnak meg kell egy zenész. Tehát Kisgyőrbe, hogyha belegondolok, hogy van egy népdalkörünket, tarsói együttesünk, gyerekek csodálatos előadást csináltak az átadó ünnepségen is, tehát ez így kerek. És ez egy nagyon jó dolog, hogy ez így Kisgyőrbe meg tudott valósulni. Az, hogy Kisgyőrbe tudtuk hozni, most már 36 éve működik ez a tábor. Ez egy borzasztó nagy idő, hogy egyáltalán fönnmarad tábor, de hát itt azért meg lehet köszönni a Magyar Művészeti Akadémia támogatását, mert anélkül nehezen boldogulnánk. A Nemzeti Kulturális Alaptól is azért kapunk támogatást ezekre a táborokra, és ez egy komplex tábor, és én arra vagyok nagyon büszke a táboroknál, hogy tulajdonképpen most már a táborba, amikor elkezdtük, akkor csak 12-en voltunk, és nekem is egy éves, két éves.
A mostanak is annyian voltak.
Igen, két éves volt a fiam, és a mostani táborba is itt volt, de már az unoka is eljött, tehát három generáció van egy táborba.
A táborról már beszéltünk is elég sokat, de magáról, arról a dologról, hogy a falu, ahogy kinéz a gyönyörű kilátójával, aki versenyben mond talán még most is, hogyha jól látom, mert csak megismerem, voltam ott a király szobrokkal ott a környéken, meg maga a kilátás, úgy a területre való kilátás, olyan gyönyörű, hogy az ember el se tudja képzelni, mikor befelé jön a településre, hát igen, ugye köszöntés, stb. Ott a kifaragott minden fából, és ahogy nézünk, mindenütt fából faragott, díszített, és nem túl díszített alkotások vannak. Na de hogyha valaki oda felmegy, ott bizony, ha nem dobban meg a szíve, akkor valami gond lehet, mert gyönyörű.
Igen, hát a kilátunk, ez egy nagyon nagy munka volt, és én arra vagyok büszke, közel 100 kisgyőri ember dolgozott rajta ingyen társadalmi munkába, Kalákába. Azon kívül 34 településről jöttek barátaink segíteni, hogy ez a kilátó kész legyen, és egy kisebb fajta csoda. Egyébként, ha felmegyünk a kilátóba, akkor én csak Kisgyőrt úgy hívom, hogy a mini Kárpát-medence, mert körbeölelnek bennünket a hegyek, és mégis van egy kis szántunk, egy kis legelünk, még egy pici patak is keresztül folyik a településen, és a kilátó pedig nem csak egy kilátó, próbáltunk egy picit többet adni, hogy ez egy kilátó, felmegy az ember, szétnéz, gyönyörű a táj, hanem a belső terében van egy gyönyörű kiállítás is. Még Fekete György Sunyoszki Szilviával írt egy könyvet, a Szent Korona ezer arca, és még halála előtt ezt az anyagot tőle megkaptam, és akkor ebből a könyvből, hogy a Szent Koronát maga a népművészetbe hányféleképpen ábrázolják, illetve még a Herman Ottó Múzeumtól is kaptunk egy anyagot, ami pedig a maga, a címerünk és a Szent Korona ábrázolása népművészetbe. Itt a szűrtől kezdve a csontfaragásig minden megjelenik, és egy gyönyörű leírásokkal is lehet róla tájékozódni.
Azon, amin csodálkozom, kevés település lehet arra büszke. Ugye itt van egy szomszéd kis település rész, Mocsolyás telep. Kisgyőr olyan, mintha a anyja lenne, meg apja lenne, valahogy nem érzem azt, hogy itt bármiféle ellentét, vagy bármi féltékenység lenne. Mocsolyás is fejlődött, Hát nem ugyanúgy, mint természetesen a nagyobb települése, lett temploma, ott van a Szűz Mária szobor, mint látni való, és mellette pedig hát szintén turisztikai helyé válhat Kisgyőr mellett. Gratulálok hozzá, hogy ti nem vagytok irigyek, hogy a másik is fejlődik.
Nem, hát a Mocsolyás közigazgatásilag Kisgyőrhöz tartozik, olyan, mint a Kisgyőrnek egy utcája. De hát azt tudomásul kell venni, hogy a Mocsolyási az Mocsolyásinak érzi magát, a Kisgyőri pedig Kisgyőrinek. Tehát, ha nekünk van egy közösségi házunk, akkor Mocsolyásnak is készült egy közösségi ház. De ugyanúgy készült 56-os, 48-as emlékmű Mocsolyásra, mint Kisgyőrbe, vagy az első világháborús emlékmű oda is. Egyébként teljesen rendben van a település, és nincs rivalizálás, tehát a Mocsolyási Kisgyőri az egy. De elkészült végig Mocsolyásig, teljesen új aszfaltburkolat van, a belterület leghosszabb útja végig le van aszfaltozva, tehát új aszfaltburkolatot kapott. Nem csak Károly érdemes és kiváló művész Kisgyőr díszpolgára kezdeményezésére elindult egy templomépítés. Mocsolyásnak soha nem volt temploma, a régi iskolába tartották a miséket, felépült 2021-ben egy gyönyörű templom, egy kicsik templom, ráadásul még egy olyan helyre került, ami a önkormányzat tulajdona volt, ez a terület, ami egy csordásház volt rajta, tehát a jó pásztor helyére kerül.
Ezt ki kellett találni.
Igen, és nagyon-nagyon jó helyen van. Azon kívül egy Mária szobor is készült a település határában, ami pont rátekint a templomra. Én szeretem a mocsiásiakat, mert jó emberek, tehát mindenki szorgalmas, teljesen rendben van a település.
Thank you.
A városi ember városi embernek tartja magát, hogy ott jó élni, mert ott azt minden szolgáltatást megkap, és minden rendben van, legalábbis annyira, amennyire, ugye van probléma, de az, hogy egy faluban mások községnek hívják, az más az közigazgatás, egy falu, egy igazi faluban, mint Kisgyőr és Mocsolyás együtt, itt olyan, mintha nyugodtabb lenne az élet, jobb lenne élni, mint mondjuk, nem mondok inkább várost, a legnagyobb várost, illetve kerületeket, meg dombokat, ahol vannak ilyen problémák. Itt nagy valószínűség nem lehetnek, hiszen az emberek ismerik, szeretik egymást, és hát talán mondhatom, hogy szeretik a polgármesterüket is, illetve a hivatalukat. Hadd nézzem a mosolyt.
Igen, tehát mindenkinek megfelelni azért nem lehet, de az emberek többségi szereti egymást. Egyébként minden beszédemet úgy szoktam befejezni, akár a mostani átadási ünnepségem, hogy van egy kicsi kérésem, és ez a kicsi kérés, ez a legfontosabb dolog, hogy minden nap egy picit jobban szeressük egymást. Én is ezen próbálok lenni, ezáltal szerintem jobb is lesz a világ. Az, hogy egy ekkora település, de egy ekkora településen ugyanúgy megvan minden, mint egy nagyvárosban. Tehát van bölcsödénk, van óvodánk, van iskolánk, van szociális intézményünk, van idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, családsegítés, házi orvos, fogorvos, gyönyörű új ABC-nk, tehát tulajdonképpen minden megvan.
Na most már áruld el a titkot, nem akarok polgármester lenni, azt gondolom, hogy látszik rajtam, a korom is már determinálja, hogy nem lenne értelme már annak, hogy én belekezdjek egy új szakmába is, mert ez az is, egy szakma is, mert mondhatjuk, mi kell ahhoz, hogy ennyire, hogy mondjam, bírjad ezt a gyűrődést, illetve a kapcsolatrendszer építést, mert anélkül nem fog menni, hiába vagyok én nagyon jó ember, minden nap jobb és jobb, de kapcsolat kell ahhoz, hogy haladjatok, és haladtok.
Hogy mi kell hozzá? Rengeteg energia, kitartás és elhivatottság. Ami ez talán a három legfontosabb. Tehát én nem, látod, nem úgy vagyok felöltözve, hogy táncoló fekete lakcipőbe jövök dolgozni. Én reggel 6:30 már a közmunkásokkal kezdem, és én este befejezem valamikor. Tehát egy picit egy, hogy mondjam, munkaalkoholistának kell lenni, de ennek, amikor látják az emberek, illetve ha az összekötet, hogy ez a település akar meg, fejlődik, akkor egy jóhoz mindig csatlakoznak. És igazából elindultunk 14 éve, 14 év alatt minden intézményünket felújítottuk, útjaink nagy részét 70%-ba új aszfaltburkolatot kapott, tehát kihasználtunk minden lehetőséget, de mondom, ez nem csak én rajtam múlik. Tehát igazándiból az a fontos, hogyha valaki polgármesternek adja a fejét, hogy megválasztása előtt Kékeri Laci volt, és majd megválasztása után 2 évre rá is Kékeri Laci maradjon. Érted, mit akarok ezzel?
Gondolod, hogy azért csak gondolkodom én is, hogy maradsz annak, aki voltál, és sőt, még az is lehet, hogy még inkább Laci maradsz abban az esetben, hogyha sikerül megoldani azoknak a problémáit, akiknek van, persze, hogy van mindenkinek valamilyen problémája, ami talán a másikkal egy kicsikét úgy szembe is kerül, de igazságosnak kell lenni. Ami még érdekes, nem tudom, merjem-e ezt mondani, ugye nagyon-nagyon nem szép szónak tartják azt, hogyha valaki úgy dolgozik, protekciót szerez valahol, tehát valahol keresi az utat arra, hogy a település se jobb legyen, szebb legyen, gazdagabb legyen. Tehát ezt a fajta munkát mennyire lehet úgy elfogadni a polgármesterek között is, hogy mindenki a saját településéért lobbizik. Mert az sem egy könnyű egyeztetés. Ezt tanulni kell?
Igazándiból. Megmondom őszintén, nem nagyon szoktam lobbizni, tehát nem is szeretem ezt a...
Azért nem akartam kerülgetni, mint macska a forrókását.
Nem is nagyon szeretem ezt a szót, mert szerintem, ha látják, mint ahogy az előbb is elmondtam, ha látják maga akár politikusok, hogy ez a település tenni akar, magáért. És fejlődni akar, és úgy csinálja a dolgokat, hogy nagyon sok mindent pénz nélkül csináltunk meg. Tehát ha belegondolok, akkor a Szent Korona kilátó nem volt rajta állami forrás, egy fillér se. Társadalmi munkák és felajánlások. Tehát amikor ezt látják, hogy van egy ilyen is, és így is meg tudták oldani, és nem kértek hozzá x milliókat, hanem a saját kezükbe vették a dolgokat, és úgy csinálták, akkor ennek meg lesz a gyümölcse, mert akár mondjuk veszek egy olyan példát, hogy megcsináltuk ugyebár az Országház betlehemét, a Nemzet betlehemét. Elkészült a Nemzet betleheme, önzetlenül minden évben 12 ember jön, szereljük össze, bontjuk le. És nincs érte honorárium, hogy most valamit is tartanánk a kezünket. Tehát ez kutya kötelességünk, és utána a Jóisten majd ezt meghálálja nekünk, hogy ennek meg lesz a gyümölcse.
Megvan az már most is bennetek, mégpedig az, hogy az, hát ha 500 ezerrel több van a zsebedben, jobb ember vagy, boldogabb vagy, akkor, amikor meglátod ott a helyén, illetve azokat az embereket, akik szerelik azt a boldogságot, amikor a közösségért lehet tenni, azt hiszem, hogy nem lehet überelni. Nem így lehet ez?
Igen, igen, és az átadó ünnepségen is elmondtam, hogy egy nagyon nehéz beruházásunk volt ez a kerékpárút. Rengeteg macera volt, nap mint nap mentem 5 órakor megnézni, hogy halad a munka, fotózni, és nem a szerencsére vártunk, hanem én tényleg nagyon sokszor elmondtam Mózes könyvéből egy igét, áldás bocsát az Úr csűreide és minden vállalkozásodra. Itt tényleg áldást kellett rákérni, és ennek meg is lett a úgymond gyümölcse, hogy kész lett ez a kerékpárút. Tavaly ilyenkor beszélgettünk volna, biztos, hogy nem lettem volna ilyen nyugodt. Nagyon ideges.
Tavaly előtt beszélgettünk, még akkor nem volt kész a kilátó. Igen,
nagyon ideges voltam a kerékpárút miatt, de végül annak is meglett a gyümölcse, hogy készen lett. És hát ott is azért annyi jó emberrel találkoztunk, akik próbálták, mert itt rengeteg egyeztetés, rengeteg folyamat volt, akár a Bükki Nemzeti Parkkal, a Földhivatallal, és meglett a gyümölcse.
Tegnap kezdődött az új ciklus, október 1-én, ugye? 5 év. Hogyha nagyon humoros akarok lenni, akkor neked semmi dolgot, hátradőlsz, de hát ez nem így van. Gondolom, hogy nap mint nap kell megküzdeni újabb és újabb kihívásokkal, olyanokkal, amiket még talán nem is látsz előre, mert jönni fognak biztosan. Csak erő kell hozzá, hogy elviseld majd.
Igen. Kihívásokból sokféle van. Én nem az a fajta ember vagyok, aki a sorsot kihívom magam ellen, meg nem is kihívó fél. Tehát én szeretem a kihívásokat, de azt az kihívást szeretem, amely angyali természetű. és lesznek ilyen kihívások, itt lesz a kihívás a régi Coop, Unió Coop-tól megvásároltuk a régi Coop ABC-t, ebben lesz egy helyi termék, volt egy gyönyörű népművészeti bolt, azon kívül egy kávézó, teázó része lesz, tehát egy nagyon szépen felújítandó épület, aminek a közbeszerzése már elkezdődött, tehát ennek már zajlik itt a falu központjában ez a csúnya szociál épület, gyönyörű terveket készített a neóépítész műhely, úgyhogy az szintén elindult a közbeszerzése, egy csapadékvizes pályázatunk, ami több mint 100 milliós beruházás, a Széchenyi útnak a csapadékvíz, Kossuth út csapadékvíz elvezetése, tehát van feladat már, amit most látunk, és természetesen már azért lement az idei nyári táborok, a jövő évről kell már gondolkodni. Mondtad, hogy előbb a hársó műhelybe voltál, ott van már két szobor elkészítve, egy zsellér férfi és egy zsellér nő. Van az utolsó zsellérházunk, aminek szintén Magyar Falu programból a Kisgyörjét Egyesület nyert egy pályázatot, tetőszerkezete készen van. Ez a két szobor már oda fog kerülni majd a jövő évi felújításnál. Tehát mindig van feladat.
Úgy papíron jól végzed a dolgodat polgármesterként, mert azért csak van eredménye, mutatós néhány dolog. Nem sajnálod, hogy azért elég sok időt elvesz ez a művészetettől? Mert hát ugye nem lehet már azt mondani, hogy népművészet meg művészet különbözik. Mindegyik művészet, amelyik alkot, szépet alkot és maradandót alkot. Az idő az azért csak 24 órából van, még akkor is egy nap, hogyha hamarabb kelsz fel. Nem lesz 25 óra, tehát azért arra a művészetre idő is kellene még, plusz idő, vagy később, amikor már megöregszel.
Végre egy riporter, aki nem különítette el a népművészetet maga magas művészettől. Mivel, hogy a népművészetnek igenis a magas művészetben a helye. Én ezt mindig kihangsúlyozom, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt mondtad, hogy van-e idő rá? Megmondom őszintén, nagyon kevés. Nagyon kevés idő van rá. Van kicsi műhelyem, ahol azért télen, amikor ilyen nyugalmasabb időszak van, hamarabb sötétedik, akkor én még kivonulok a műhelybe, és akkor készítek dolgokat, de hát azért én készülök arra, hogy meg fogom érni a nyugdíjas kort, akkor még annyi minden van a fejemben, hogy amit meg kellene csinálni, meg idő kéne rá, mert időigényes munka, azt még meg kell csinálni. De a nyári táboroknak az előkészülete, tervezése, az is azért egy művészeti feladat, úgyhogy azt is nagyon szeretem csinálni, illetve hát még a Magyar Művészeti Akadémiánál a népművészeti tagozatot vezetem, azért elég sok időt elvesz tőlem, igaz, most már közel két éven van még, talán a jogszabály nem engedi, de nem is nagyon bánom, mert akkor egy picit több időm lesz a műhelyben eltölteni az időt.
Polgármesterek nem mennek 65 évesen nyugdíjba, mert sok esetben kár is lenne. Ugye ismertem én olyat, aki tanácselnöktől kezdve most fejezte be éppen ezt a fajta munkát, a politikai munkát. Ilyenkor lehet azt mondani célként, hogy meghatározok egy időt, amikor úgy érzem, hogy már lesznek jobbak tőlem, akkor átadom. 5 éved még minimum van, vagy hát ki tudja pontosan, meg hát fiatal vagy még azért relatíve fiatalabb vagy, mint sokak. Tehát ezen dolgozom majd az agyad azon, hogy majd inkább a művészetet folytasd, vagy pedig amíg a településnek jót tudsz tenni, addig szerintem kutya kötelességed lesz dolgozni, még akkor is, ha nehéz lesz.
Igen, tehát kutya kötelességem lesz dolgozni, hogyha látok egy olyan agilis fiatalt, akkor én szívesen átadom, és ha tudom, hogy ebbe a szellemiségbe csinálja tovább. Nagyon fontos, hogy a fiatalokat, hát igazándiból segítsük. A művészeti pályán is nézem, akkor én nagyon sokszor szoktam kérni, akár egy kiállításnál, akár az akadémikus hölgyeket, urakat, hogy már pedig az ő alkotása mellett jelenjen meg az ő tanítványaié. Tehát vegye körbe legyen egy alkotás egy akadémikustól, és 20 körülötte a tanítványoké. Nagyon fontos, ez nagyon-nagyon fontos. Én háromszor nyertem meg a Gránátalma díjat országos népművészeti egymás után. Soha többet nem adtam be. Azért nem adtam be többet alkotást, mert én tudom, hogy nekem mekkora löketet adott az, hogy csináljam tovább, mert jól csinálod egy biztatást, hogy legyen egy újabb fiatal, aki szintén egy löketet kapjon. Tehát ezt valahogy így kell csinálni, tehát egy idő után le kell tenni a lantot. Jó, szokták mondani, hogy bezárul egy ajtó, kinyitjuk a másikat. Ennyire egyszerűen nem megy ez, de valahogy meg kell oldani.
Hát azt hiszem, hogy elég sok mindenről volt szó, de még egyre azért kíváncsi vagyok, hogy meg vagy elégedve magaddal azzal, amit elértél, és azt mondod, hogy Jóan Lacikám, ügyes vagy, vagy pedig hát azért mindig hajt valami más az, hogy még többet, de mert az problémát is okozhat egyébként úgy az embernek a világnézetében is, hogyha elégedetlen magával. Tehát amikor felkelsz reggel, akár egy ima után, vagy este lefekszel egy ima után, úgy mondod magadnak, hogy hát igen, jó, hibázhattam is, de azért meg vagyok elégedve, mert tükörbe tudok nézni.
Tulajdonképpen meg vagyok. Tehát jó, mindig vannak újabb tervek, ez egyértelmű, de hogyha összességében nézzük, hogy mit értünk el ezen a településen, mit ért el ez a közösség, ez a testület, én, akkor meg vagyok. Ráadásul persze, hogy meg vagyok elégedve, hát van egy gyönyörű családom, két szép gyönyörű unokám, tündérek, mosolycsalnak az arcomra, igazán jól nem kellett több. Tehát nem kell nekem nagy palota, meg egyebek. Tehát ott a vadasba fönt a kis házamból el vagyok, nyugalom, szigetének hívom, és akkor ez így nekem kerek, tehát.
És amikor sétálsz egyet a településen, nem az emberekre vagyok most kíváncsi, mert te természetesen megszólítanak, ki így, ki úgy, ki amúgy Lacikámnak, vagy akárkinek, polgármester úrnak, de úgy a település összképével. A szobrok azok biztos, hogy aki fával dolgozott világ életébe szinte, annak biztos, hogy nagyon jó, de úgy, ahogy tervezed, hogy igen, ez egy kékedik korszak volt. Majd mondhatod később.
Hát a település arculatával nem csak az, hogy köztéri szobrok vannak, egyébként is rendezett a település, tiszta a település, közintézmények felújítva, még a magánházak is rendben vannak, tehát mindig leszoktak bennünket sajnálni, hogy borsodi település, Dél-Borsod, és igazából én szoktam mondani, hogy hát gyertek el, nézzétek meg, bármelyik dunántúli településsel felvesztük a versenyt.
Na de hát nem is versenyezni kell,
nem
hanem
be.
Szeretni azt, amikor megdobban a szíved, akkor azt hiszem teljesen mindegy,
persze,
hogy ezt hasonlítják.
Ez olyan dolog, hogy nekem mindig honvágyam van, tehát ha elmegyek valahova nyaralni, azért megyek messzebb, hogy ne jöjjek haza. Régebben, amikor elég sokat művészeti területről eljártam, mondjuk külföldre, Olaszországtól, Franciaországig, minden, és egy hónap múlva jöttem haza, hát igazándiból, amikor bekanyarodunk, és az úgynevezett egyes fához érünk, és rálátunk a településre, és meglátjuk a fehér templomtornyot, hát az ugyanolyan, mint a himnusz hangzana.
Hát köszönöm, annyi érdekességet és szépet tudsz mondani, hát nem csak alkotni, hanem még mondani is, hogy szerintem elégedetten hallgathatom én is ezt a riportot, és gratulálok a munkádhoz, és a jövőbeli munkádhoz is.
Én köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, hogy eljöttél hozzánk.
Elhangzott riportunkban Kékedi Lászlót, Kisgyőr polgármesterét hallották. folytatjuk műsorunkat, mégpedig Nádudvaron, ahol egy fazekassal, Fazekas Istvánnal beszélgetünk.
Ez a műhely, itt dolgozunk, ezen a koromban elkészülnek az edények, majd néhány napos száradás után következik az egyik érdekessége a nádudvari edényeknek, az maga a díszítése, amit mi úgy hívunk, hogy síkálás. Ez azt jelenti, hogy egy kavics darabbal dörzsöljük az edények felületét, és ahogy megváltozik a szerkezete, úgy szépen ki fog fényesedni.
Néni, most azt
végül. Igen, ezt lehet itt látni. Most így egy kis kővel, ahogy dörzsöljük szépen úgy, kifényesedik, és ezzel lehet nyilván mintákat is rajzolni, meg lehet látni, hogy egy tálnak is mondjuk a hátulja is szépen ki van fényezve ezzel a kis kővel, mert hogy ez díszítés is, de elsősorban azt szolgálja, hogy a dörzsölés által tömörebb, keményebb, masszívabb felületet kapunk, és ezáltal a végeredmény ugye tartósabb lesz.
És a máz az mikor kerül rá, amikor megformázták, és akkor utána bekenik azt, amit le kell törzsölni?
Hát semmiféle festékanyagot nem fogunk használni. Ez az égetés technikájától lesz fekete. Gyakorlatilag a legősibb technikája a kerámia készítésnek a fekete kerámia. 7-8 ezer éves, és ma is úgy készül, mint néhány ezer évvel ezelőtt. Meg fogjuk tudni nézni mindjárt a kemencéket, mert hogy tulajdonképpen az agyagban történik egy átalakulás, és ettől lesz fekete. Ez a barna edény, amit itt most látunk a polcokon.
Ezt csak a nádudvariak tudták, vagy mások is tudták, hogy fekete lesz?
Sok helyen volt a világban fekete kerámia, így mondom, mára már nagyon kevés helyen van, ami ma is működik. Egészen messze, nagyon messze, Mexikóig, Indiáig kell utaznunk ahhoz, hogy jelentős fekete kerámiával találkozhassunk.
Az agyag minőségétől függ, vagy amúgy is olyan lenne, hogyha ezzel a technikával készítik?
Nem, itt minden megvan a maga magyarázata. Ugye ez azért alakult itt ki Nádudvaron, ez a fajta kerámia, mert hogy meg mindenhol, ahol ilyen volt, hogy nagyon magas vastartalmú agyag van itt a település határában, és tulajdonképpen attól lesz ez fekete, hogy az égetés végén egy ilyen oxigénmentes közegbe tesszük, és az agyagban lévő vörös vasoxid átalakul fekete vasoxiddá oxigén hiányában.
Hát itt ez a műhely, ahol a korong is van, mert azt hiszem, hogy ez már nem lábbal hajtós.
Hát ennyi könnyítést megengedtünk magunknak, hogy nem lábbal hajtjuk a korongokat, de tulajdonképpen minden más ugyanúgy készül, mint sok száz évvel ezelőtt, mert hogy ugye az én családom már 300 éve, kicsit több mint 300 éve ezzel a mesterséggel foglalkozik.
1710-es évek?
Az első írásos dokumentum az 1714. De hát ugye ez egy dézsmajegyzék. Tehát nyilván nem ezzel kezdődött a történet, de ez az első dokumentum.
Mint ahogy a település története sem, csak akkor, amikor először dokumentálták.
Lejegyezték, igen. Ez itt is így van. Sőt, hát a legenda szerint már a török időkben működött itt ez a mesterség. És nagy valószínűséggel, mert hogy cseréptöredékek azért vannak, csak dokumentálni nem tudjuk a történetét.
Szárítók, polcok, vagy ezek nem is szárítók, mert van a kész.
Nem, itt száradnak az edények, vagy most ott lehet látni a kályha tetején is, ugye, hogyha ilyen gyorsabban. Ezek mind arra valóak, hogy itt megszáradjanak az edények, és ott a folyosón van egy ilyen félkész raktár, ami után pedig jön a kemence, ahová ezeket a fényes barna edényeket be fogjuk rakni, és megkapják a végső fekete színüket.
Már olyan keménynek tűnik, mint hogyha ki lenne égetve. Ez így szárad meg, vagy már egyszer volt kőkezelve?
Nem, ez csak egy száraz agyag egyelőre. Ez egyszer lesz égetve, és akkor meg is kapja a végső színét. Ez tulajdonképpen, ez a síkálás, ez csak akkor követhető már el, amikor teljesen megszárad az anyag. Mert egyébként így elhalványodik, és nem lesz olyan szép csillogó fénye, ami a nádudvari kerámiának ugye a sajátosságát adja.
Mindegyik sikerül, nem törik el? Úgy, hogy tehát az anyag hiba miatt?
Hát az is előfordulhat, hogy ugye ezért elég rendesen nyomni is kell ezt a követ, hogy ugye minél tömörebb legyen.
Erős,
ha egy picit vékonyabbra sikeredik, az akkor akár elő is fordulhat, hogy betörik.
Na de ne a hibát keressük, hanem a jót, ugye?
Hát olyan nincsen sehol, hogy nem nincs valami hibafaktor. Itt is van, sok helyen lehet hibázni ezekben, amíg elkészül. Nagyon-nagyon sokszor meg kell fogni egy-egy darabot, mire oda kerül, hogy készen vannak.
Mondjuk én soha nem tanultam fazekasságot. Én is tudnám csiszolni. Így, mint ahogy
hát nyilván, akár ki is lehet próbálni, de azért sok-sok éves rutin van a mögött, hogy ez így menjen. Ez, azt hiszem, hogy ez is olyan, hogy nem úgy születünk, hogy ezt tudjuk, hanem sok-sok éves tanulás eredménye még egy ilyen családban is, azt hiszem, ahol minden erről szól. Nem lehet megspórolni a gyakorlást és azt a rutinszerzést.
Következő helyiség, merre megyünk?
Tovább megyünk itt a folyosón, itt félkészedényeket lehet, ami olyanokat látni, ami arra vár, hogy berakjuk a kemencébe. És a nagyon izgalmas rész, az pedig a kemencék lesznek.
Ezek már csiszoltak, és várják a meleget.
Igen, ezeknek már csak annyi, hogy várjanak egy kicsit, és mondjuk egy hét múlva bekerülhetnek a kemencébe. Mert hogy egy jó adagot össze kell várni ahhoz, hogy égetni lehessen, és a következő égetésünk az nagy kemencés égetés lesz, amikor akár egy ilyen 100-120 darab kerámia is beleférhet a kemencébe egyszerre.
Gyönyörű, szép, nem is kéne kiégetni szinte.
Hát, mondjuk, sokaknak tetszik ez a szín egyébként, igen, bevallom igen. Őszintén nekem is, csak ezzel még az a baj, hogy ez nem tartós. Mindenképpen hőkezelni kell, lehet nem csak feketére égetni, hanem ilyen barnás terrakottás árnyalatra is, de nem marad meg ez a színe, meg fog változni egy picit.
Gyönyörű, szépek így is. De ugye ez a, tehát a folyadék az oldalán.
Ez még csak egy száraz agyag, ez nedvesség hatására, ez sajnos tönkre megy.
Na más fogja meg.
Sőt, tulajdonképpen már, ha ezt így egy kicsit nedves ruhával, nagyon párás levegőn is elhalványodhat. Tulajdonképpen itt van a legizgalmasabb része, a készítésnek legalábbis, mert hogy itt lesznek feketék. És én azt javaslom, hogy menjünk már fel ide a tetejére, mert hogy említettem, hogy a...
Hoppa, beleesünk.
Nem fogunk beleesni, de amúgy ebbe bele kell menni. Amikor berakjuk. Igen, ugye, amikor égetés van, ebbe én belemegyek, körülrakom magamon az edényeket, ameddig ugye én is benne férek, amikor már nem, akkor innen bele kell hasalni, és úgy szépen egyesével lerakosgatni. Úgy kell elképzelni, mintha egy kosárba szeretnénk belepakolni őket, úgy egymás hegyére hátára.
És akkor itt jön fel a füst.
Igen, előről fűtök alájuk fával, és olyan lyukacsos szerkezetű az alja, ott fog jön a tűz és a füst is nyilvánvalóan közé jönni az edényeknek. Hát ebben a nagy kemencében egy olyan 15-16 óra körülbelül a fűtési idő, amikor is elérünk egy olyan 950 és 1000 fok közötti hőmérsékletre, és ekkor minden nyílását a kemencének betapasztunk. Ugye elveszük tőle a levegőt, és ekkor fog tulajdonképpen befeketedni oxigén hiányában, ugye az agyakban megtörténik ez az átalakulás, ami azt jelenti, hogy a vörös vasoxid átalakul fekete vasoxiddá.
Kell a fa hozzá, hogy az elektromos az is jó lenne kemence.
Nem lehet megégetni elektromos kemencében a fekete kerámiát. Ez csak ilyen nagyon ősi körülmények között. Ha ugyanezt a félkész edényeket betennénk egy elektromos kemencébe, és majd fogunk rá példát látni a bemutatóházban, akkor egy ilyen nagyon szép...
Mennyire mehetünk bele? Ezekről lehet?
Úgyhogy a fekete az csak ilyen, ahogy említettem, ez egy sok ezer éves technika, és szerintem...
Jó, csak a múltkor... Erről volt szó, ugyanígy hasonló, nyilván nem erről, de hasonló életutakról, és akkor mondták, hogy persze beszélhetünk róla, ez már mehet, de amikor elkezdtünk róla beszélni, akkor mégis csak megkönnyezték ők is, tehát.
Mert hogy az lánggal ég, és egyenletesebb lesz a hőmérséklet a kemencében, mint egy esetleg jobb energiatartalmú kemény fával, de az csak a lókat túl nagy hőmérsékletet, a tetején keveset kapnak.
Önnek hatványozottan.
A kácspával füstöltük Szabolcsba. Jó illata volt a kerámiának, nem lesz illata, ugye?
Hát a kerámiának nem lesz illata, legalábbis egy fél nap alatt az biztosan elmegy, ami a füstös, ami kicsit kormos körülmények között, meg ugye mi ezt le is tisztítjuk azért ezekről a kerámiákról, amikor kiszedjük az égetés végén ezeket a tárgyakat.
És más nem fűthet, csak ön tudja, hogy mennyi hőmérséklet lesz, és akkor hát meg tapasztalat.
Fűthet nyilván más is, vagy fűthetne, de amikor egy hónapos munkája ott van bent az embernek, azt úgy nagyon nehezen bízza másra. Egyfelől, másfelől pedig tényleg nagyon sok, itt elég egyetlen egyszer korábban nagyobb tüzet rakni az égetésnél, és ott bizony akkor hatalmas károk keletkezhetnek. Elég, ha egy edény el robban mondjuk valami oknál fogva, és akkor viszi a körülötte lévén 4-5-öt, és akkor az már egy igencsak érdekes történet.
Hú, most már megtanultam, hogy kell nézni, hogy fűtenek, de egyébként nem mernék belefogni, az semmiképpen, sőt, bele sem mennék ott a kemencébe.
Hát, Pedig jó, jó ott lenni.
Jó?
Igen, jó ott lenni, igen.
Kis Bencének.
Tehát szerintem ez a legszebb, legizgalmasabb része, mert nyilván a legnehezebb része is a mesterségünknek. De a legizgalmasabb része, hogy másnap úgy jön neki a kerámiát belőle, hogy ezt mi megálmodtuk. Vagy a tűz éppen eltörte valami oknál fogva. Ez egy nagyon izgalmas. A kemence nyitás az egy mindig nagyon izgalmas, várakozással teli történet.
Akkor nyitják, amikor már kihűlt?
Igen, amikor itt említettem, hogy lefolytjuk a kemencét, akkor utána még ezt egy napig benne hagyjuk a kemencében, amíg ugye a természetes körülmények között visszahűl, és akkor lehet kibontani, majd egy kis tisztítás után gyakorlatilag készen is vannak a kerámiák.
Fazekas Istvánt, a népművészet mesterét hallották Nád udvarról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta, zenei szerkesztő és a technikusok Péderi Zsolt, valamint Karkus István nevében is. Elköszön önöktől a műsor szerkesztője, Papp Péter. További kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk önöket a készülékek elé.